Kedves testvéreim, a mozgó világ titkai fülkészítő fel a testéket. Tegnap este ez a szó volt figyelmünk középpontjában, hogy világ, ma a másik kerül középre, mozgó. Mozgó világban élünk. Már bő 2500 évvel ezelőtt megmondotta az egyik görög filozófus, hogy panta rei, minden folyik, minden mozog. Azóta 2500 év után ma a fizikusok a tudomány eszközeivel bizonyítják, hogy így van, minden mozog. Nincs ezen a nem csak földkerekségen, de az egész univerzumban nincsen egyetlen pont, amely ne mozogna, sőt, nincs egyetlen atom, amelyik nyugalmi állapotban volna. Minden mozog. Úgyhogy, amint tegnap mondottam, erre az univerzumra is érvényes az, hogy nem egyszerűen ott van, hanem történik, zajlik az univerzum. Ismeritek bizonyára fizikusoknak a mai álláspontját, mintegy 15 milliárd évvel ezelőtt történt az a bizonyos ős robbanás, hallatlanul sűrű energia, elképzelhetetlenül sűrű energia, sűrítmény egyszer csak fölrobbant, és mintegy kézigránátnak a szilánkjai szanaszét röpülnek. Hát az ős robbanás után szanaszét röpültek az energia mennyiségek, és ez akkor anyag lett, és kozmosz és univerzum lett. 15 milliárd évvel ezelőtt robbant, és azóta is tágul a világ mindenség, itt már a mi fantáziánk régen nem tudja követni a tudósoknak a tételeit, azt se tudja, hogy 15 milliárd vagy 20 milliárd, ki tudja, évvel ezelőtt ezeket már nem tudjuk elképzelni. Tehát azt se tudjuk elképzelni, hogy akkor elindult egy robbanás, 15 milliárd éven át röpülnek ennek az ős energiának a részei, sőt, még azt is állítják, hogy gyorsul a világ mindenségnek a tágulása. Itt már mondom, az emberi képzel előré lankadtan a Földön erre, nem tudjuk követni. Tehát legalábbis így mondják a fizikusok, hogy táguló világ mindenségre élünk, ez az ős robbanás még mindig történik, még mindig a repeszei röpülnek hova. A valami bele tágul a semmibe. Hát ez, most ne menjünk ebben tovább a részletekbe, tehát történik a világ mindenség, és igenis, pantarej, minden mozog, nincs egyetlen egy pont sehol az univerzumban, amelyik nyugalmi helyzetben lenne, amely ne mozogna. Föltehetjük a kérdés, hogy talán az Isten mégiscsak az a fix pont. Isten az, aki nem mozog, aki a nyugalom. Egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hát milyen az Isten, hogyan gondolkoznak Istenről. Most úgy szembeállított két gondolatot egymással a Biblián kívüli mind a kettő. A ókori görög filozófusok, Plátó, Arisztotelesz leginkább, arról beszéltek, hogy az Isten a mozdulatlan mozgató. Ő maga nem mozdul, de mindent ő mozgat, mozdít. A mozdulatlan mozdító. Ezzel szemben a hindu vallásban, az India vallásaiban megjelent Shiva képe, a táncoló Istennek a képe, aki a teremtésnek és a pusztításnak istene, és még sokféle tevékenység jellemzi őt, de minden esetre táncol, csodálatosan szép Shiva szobrok maradtak ön, azokból a régi időkből, a táncoló Isten, aki táncolva teremti és pusztítja a világokat. Hol van az igazság? a görög filozófusok a ráció útján kiokoskodták, hogy ha van Isten, az mozdulatlan Isten, mert a görögök haragba voltak az idővel, nem szerették az időt, az idő öregi, rántossá tesz, halálba visz, elherasztja a virágot, az idő nem jó dolog, az ideál, az időtlenség, a mozdulatlanság, és ha van Isten, akkor ő az ideális létező, tehát mozdulatlan. A keleti világban egy táncoló Isten kormányozza a világot, a nyugati világnak a régi filozófusai szerint a mozdulatlan az, aki mozgatja a világot. Egyébként nagyon érdekes, kezembe került egy világhírű fizikusnak a könyve, egy bizonyos Fritjof Capra nevű fizikusnak a könyve, aki elmondja a könyvének az előszavába, bevezetésében, hogy egyszer szinte élményszerűen élte át a szubatomáris részecskéknek a táncát. Valóban egy fizikus tudja leginkább azt, hogy egy atom mag körül is az a hallatlan zsongás, kongás, játék, keringés, tánc van, és az atomok egymás között, hogy ütköznek, és így tovább, szóval a szubatomáris világnak a ezt a táncát figyelve egyszer csak eszébe jutott a Shiva tánca. Mintegy 3000 évvel ezelőtt kezdődött a Shiva kultus. Milyen különös, hogy 3000 év után egy fizikus a maga tudományos módszereivel rájött, hogy milyen érdekes, hogy amit akkor megsejtettek, hogy táncoló Isten kormányoz ezt a világot, most a fizikus élményszerűen éli át, hogy minden táncol, vibrál, mozog, lüktet, pulzál, ahogy akarjuk mondani. Tehát mozgó világban élünk, minden mozog. Na most hát két Isten képet szembeállítottam egymással. A Biblia mit mond az Istenről? Tényleg igazolja a arisztotelesi filozófiát, vallás filozófiát, hogy a mozdulatlan Isten mozgat mindent. Azt kell mondani, hogy sajnos több mint 1000 éven át ebben az igézetben élt a keresztény teológia, hogy Arisztotelesnek igaza van. Most kezd pocsúdni a keresztény gondolkodás és kiszabadulni az arisztotelesi merevségből, és most kezdünk újra rá ezt, hogy nem, az Isten lüktet, él. Úgy mondja a Héber szó, hogy ruach, a görög szó a pneuma, ez szelet jelent, zúgó szelet. Az Isten szellem, az Isten zúgó szél, eleven lüktetés, alkot, jön, megy, megárad, visszahúzódik, él, mozog, az Isten is mozog. Ez a Bibliának a tanítása, tehát minden mozog, és az Isten, aki mozgatja, ő maga is mozog, mozgó Isten. És csak annyit, hogy vajon ennek a univerzum, ennek a mozgásának, a kozmikus mozgásnak van-e valami iránya, valamerre tart-e, van-e valami célja? Hát erre is a Biblia mond valamit, a csillagászok vajmi keveset tudnak mondani, hogy tudjuk, melyik tágul-tágul, meddig tágulhat még, vannak feltevések, ez már igazán nem tudomány, ezek már csak találgatások. Hogy mi lesz akkor, hogyha mindenki tovább tágul, de mindenség. Tehát a célról, ilyesmiről tudós nem beszél, itt a hívő ember megsejt valamit, a Biblia tanít valamit. A Biblia tanítását próbálta modernül megfogalmazni Teilhard de Chardin, és azt állította, hogy igen, egy értelmes végső pont felé megy a világ, amelyik az alfánál kezdődött és megy az omega pont felé, a beteljesedés felé. És hát ennek a szakaszait Teilhard de Chardin így mondotta, hogy az ember hominizációja volt az első nagyobb szakasz, aztán a humanizáció, utána a krisztianizáció, és így megyünk az omega pont felé, ez a történelemnek az értelme. A hominizáció mintegy millió évvel ezelőtt kezdődött, azt állítják ezek a paleontológusok, hogy egy millió évvel ezelőtt már készen volt az ember teste fölépítése. Tehát aztán nem történt semmi. Ezelőtt mintegy 40-30-40-50 ezer évvel lendült nagyot az egész dolog, akkor elkezdték ünnepélyesen eltemetni a halottaikat, akkor elkezdtek szerszámokat készíteni, amivel szerszámot készítettek, ekkor lett igazán ember az ember, nem egyszerűen, amikor szerszámot vett a kezébe, hanem szerszámmal készített egy másik szerszámot. Na, mindegy, szóval 40-50 ezer évvel ezelőtt egy nagy lendület következett, ez a humanizáció, az előző a humanizáció, a homo megszületett, aztán a humán ember, és ezelőtt 2000 évvel elkezdődött a krisztianizáció. Hát nagyon kicsi idő a 2000 év, akár a 30 ezerhez, akár a millióhoz képest. Na, ez Teilhard Chardinnek a látomása, hogy megyünk az omega pont felé, egy csodálatos beteljesedés felé. Megvallom őszintén, testvérem, hogy nekem túl szépnek tűnik ez a kép, keveset foglalkozik Teilhard Chardin azzal, hogy van bűn, és vannak iszonyatos katasztrófák, és a Biblia tanítása szerint is gyötrelmes kríziseken, ítéleteken, katasztrófákon át megyünk a beteljesedés felé. Azt is megvan, nem szeretek ezzel foglalkozni úgy, hogy már-már itt van, jaj, vigyázat, mert most már a legutolsó napokban élünk. Nem szeretem ezeket a jövendőléseket, de az biztos, ennyiben én is egyetértek teológusokkal, hogy igenis a Biblia apokaliptikus részei arról beszélnek, hogy gyötrelmes, nehéz, világméretű kríziseket, válságokon át megyünk, a boldog beteljesedés felé, amikor is Isten lesz minden mindenekben. Na, ennyi elég az egyetemes mozgásokról. Most a figyelmünket fordítsuk inkább az emberi mozgások felé. És ezt nézzük egy kicsit részletesebben is, mert mi bennünk emberekben is, Pantarei, minden mozog. A testünkben is, a belső világunkban is. Azt nem kell részletezni, hogy a testünkben valóban minden mozog, nem csak a vérkeringés és egyéb neteknek a keringése, hanem aki látott már ezer szeres, vagy annál nagyobb nagyításban egy-egy sejtet, az látja, hogy minden egyes sejtünk lüktet, vibrál, mozog, bekevered másik sejtet, vagy osztódik két sejtet. Tehát minden parányi, legparányibb részecskénk is állandóan mozog. Ha de mondom, ez most nem téma, ezt tudomásul kell venni, amiként a világ mindenség történik, pulzál, terjed, lüktet, vibrál, ugyanúgy, ami mikrokozmoszunk, ez a mi testünk is vibrál, pulzál, lüktet, áramlik benne az élet. De a belső világ felé forduljunk most, mert az, ami mégiscsak leginkább érdekel minket. Milyen a belső mozgás az ember életében? Meggyőződésem az, és ezt a Bibliából merítem, hogy van egy egészséges mozgása az ember létnek, kibontakozása, aztán kiteljesedése. Erre vannak bibliai szavak is, most ezeket nem idézem, csak magát a tényt, hogy a bibliai szemlélet szerint az ember lét is egy út, amit végigjárunk, egy mozgásrendszer, amelyik a megérkezés felé tart. Most mielőtt ennek az egészséges menetéről mondanék valamit, előbb a két deviáns eltérő formáról is egy-egy mondatot, gondolatot gyorsan, mert nem haladunk olyan természetesen az egészséges mozgás nyomán, egészséges úton, egészséges cél felé, hanem akadozik az életünk, és ennek az akadozásnak a két ellentétes esetét megemlítem még, mielőtt mondom, hogy igazira rátérnék. Az állatvilág is ugyanúgy viselkedik, mint ahogy mi emberek, vagy mi emberek is úgy viselkedünk, mint ahogy az állatvilág ebben a vonatkozásban. Tudnék, ha veszélyhelyzetbe kerül egy állat, kerülnek az állatok, akkor kétféle magatartásmód állapotot mutatnak. Az egyik az, hogy tetsz halottnak tetedik magukat, amennyire csak lehet bele csöndesednek, bele simulnak a környezetbe, hogy ne vegye észre őket az ellenség. Tehát a mozdulatlanság, a tetsz halál, a mozgás képtelenség a veszélyhelyzet hatására. A másik pedig ennek az ellentéte, amit úgy neveznek, hogy mozgás vihar. Egy olyan fölfokozott mozgásrendszer, amire tulajdonképpen nem is képes a szervezet a nyugalmi állapotban, ez a stressz probléma, ezt ami Sejer Jánosunk szépen kidolgozta. Most legyen elég ennyi, hogy veszélyhelyzetben az állat vagy halottnak teteti magát, vagy egy iszonyatosan felfokozott mozgásrendszerben menekül a helyzetből. Most ugyanezt csináljuk mi emberek is. Jó lenne, ha Kiki most mindjárt rá eszmélne, hogy ő hogyan szokta csinálni. Mert persze mi nem egyszerűen egy lebénulással reagálunk, bár vannak emberek, akik veszélyhelyzetben totális bénulással, ájulással válaszolnak a veszélyhelyzetre. De hát általában azért kifinomultan megy a dolog, és csak így mondom a szinte a végállomását ennek a rendszernek, hogy depresszió például. Amikor valaki nem tud megbirkózni az életének a küzdelmeivel, akkor egy béna, egy depressziós mozgás képtelenségbe süllyed. Ez egyik lehetőség. A másik pedig a mozgás vihar, a veszélyhelyzetben egy túlméretezett, kapkodó, ideges cselekvés rendszer, ami épp úgy nem megoldás, mint a depressziós kataton lebénulás. Már ez a két szélsőséges eset, ezek között van valahol a keskeny út, amelyen az egészséges mozgás megy előre. Most ezt, hogy az egészséges dolog, hogy megy, ezt most már aztán igazán a Bibliából fogom kiolvasni. A Bibliában vannak modellek erre nézve, az üdvösségre nézve, kimondom ezt a szót, bár rettentően meg van terhelve a szó, hogy üdvösség. Én szívesen behelyettesítem más alkalmas szóval, maga Biblia is beszél például elváltozásról, mutációról, ha úgy tetszik. Beszél elváltozásról, de beszélhetünk a tudat szint emelkedéséről, tisztulásáról, önmegvalósításról, beszéltünk az ember emberré válásáról. Szabad nekünk elhagyni a Bibliának ezeket az agyon terhelt szavait és modern szavakkal helyettesíteni. Tehát maradjunk ennél most például az ember emberré válása. Na hát erre nézve a Biblia nagyon hasznos tanításokat ad minélkünk ilyen modellekben, és most az egyik ilyen modell fogom felolvasni. A Bibliának egy elrejtett része, sajnos a nagyon fontos részek olyan bujócskát játszanak velünk a Bibliában, hogy vannak nagy igék, Dávid és Góliátot mindenki tudja, meg a 10 parancsolatot nagyon sokan tudják idézni, de nem ezek a Biblia igazi mondani valói, hanem amit most fogok olvasni például, az az igazi, az a Bibliának a centrális mondani valója, egy modell arról, hogy hogyan üdvözül az ember. Ez a modell a zsidó népnek a útja, és amit olvasok most, az a zsidó embereknek a személyes hitvallása volt, amit a pap füle hallatára áldozott bemutatásakor kellett elmondani. Mondom, ez egy ősi, a biblia tudósok szerint a Mózes könyve keletkezését messze megelőző korból, a nem írásos korból származik még, mint egy ősi hitvallás. Azért mondom, olyan fontos rész. De ez egy modell, most itt tekintsük, mint egy üdvösség modell. Tehát egy zsidó embernek a személyes hitvallás, amikor Istennek hála áldozatot mutat be a pap jelenlétében. Bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt, ott keresett magával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, nyomorgattak, és kemény rabszolga munkát végeztettek velünk. Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért. Az Úr pedig meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat. És kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmet keltő jelek és csodák között. Azután behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. Íme testvéreim, egy hitvallás. Megint csak, amint tegnap mondottam, sztori. Ez igazából egy sztori, egy történés, sorozat. Így üdvözít az Isten. Ez egy kollektív egységnek az útját mutatja, de ugyanez érvényes lebontva az egyénekre is, és a következő feladatunk az, hogy egyenként ennek a sztorinak a stációit emeljük ki, mert ez az egészséges mozgás az üdvösség felé, vagy ha úgy tetszik, az emberré válás útján. Kiemelem a fázisait, fejezeteit ennek a sztorinak. Az első mindjárt ebben a szép magyar szóban van, hogy bolyongó. Arámi, arám nemzetségű volt az én ősöm. Bolyongó. A kiinduló pont az, hogy bolyongunk ezen a világon. Akkor régen ez konkrét módon azt jelentette, hogy legelőről, legelőre, kútról, kúthoz bolyongtunk, bolyongott az én ősöm. És ezt mint modellt értékeljük, testvérem, az ember, mint bolyongó ember. Aki legelőt keres, aki pénzt keres, ahol több pénzt adnak, oda megyek. Atyáitoktól örökölt hiába való élet, így mondja ezt a Újszövetség. Atyáitoktól már átörököltétek ezt a bolyongó, ezt a céltalan, ezt az értelmetlen ide-oda életet. Ez az alapállás, ez az első fázis a üdvösség útja, ez a kiinduló pont. A legfőbb szempont ebben a stádiumban az, hogy a komfort, a kényelem, a kereset, a pénz, a jó legelő, a gazdagság. De sikerül gondolkodni, nem ebben az alapállásban van a társadalomban. Bolyongó. Szellemileg is esetleg bolyongó. Ide-oda betekint, meghallgatja ezt, gondolkozik azon. Bolyongó harábi. Az alapállása az embernek a bolyongás. Jön a második fázis. Azt mondja, lekényszerültünk Egyiptomba, és ott rabszolga nép lettünk. Tudjuk a Biblia előző fejezeteiből, hogy éhínség volt, a szárazság, a nyájnak a nyomorúsága kényszerítette őket be Egyiptomba, és ott rabszolga nép lettek. A modellben ez azt jelenti, hogy miközben céltalanul ide-oda élünk, egyszer csak szorult helyzetbe kerülünk. Egyszer csak valami rabszolga helyzetbe kerülünk. Mondhatnánk ezeket a modern szavakat, hogy konfliktusos helyzetbe kerülünk. Megoldhatatlan problémáknak a végjói közé kerülünk, és nincs szabadulás. Rabszolgaság. Egyiptom. Eszembe jutott, mikor ezen gondolkoztam, Miskolci Miklósnak volt egyszer egy nagyon megrendítő cikke az Élet és Irodalomban, amire felhorpantak többen, és élesen kritizálták, tudni, házasságról, családról írván, azzal kezdte, hogy egy öreg házaspárnál történt, nagyon öregek voltak mind a kettő, tulajdonképpen régességesen éltek együtt, két feleség, két öreg ember, egy paraszt házban, falusi házban, és egyszer csak a férfi fölkelt, vette a fejszét, és ketté hasította az asszony koponyáját. kritikusok azt mondták, hogy nem azért ezt túlzás, hát így beszélni a családról, a házasságról. Hát Miskolcinak az volt a szempont, hogy persze, ez egy rendkívül és nagyon súlyos eset, hogy föl kell egy embert, hogy csak széthasítja másiknak a koponyáját. De azt mondta, hogy emberek, azért el kéne gondolkozni, hogy mi minden volt ott szótlanul 40, 50, 60, 70 éven át, mi minden történt ott, amíg egyszer csak veszi a fejét és kettéhasítja. Egy iszonyatos történet önmagában. Na hát persze nem mindenki veszi a fejszét, de ez az egyiptomi állapot, amiben azok ott voltak, az bizony nagyon is elterjedt. És mondom, van, aki a kecs halállal, vagy valami klimaxos mozgás viharral válaszol erre az egyiptomi helyzetre, de azért ez igazság, testvére, hogy amint van egy ilyen fázis, hogy célta ide a bolyong valakit, aztán a következő fázis az, hogy beszorul egy élethelyzetbe, rabszolgaság. Mindegy, hogy minek nevezik azt a rabszolgasságot, lehet az család. Lehet az a család hiánya, a magányosság. És nagyon sokféle szorítóba, Egyiptomba, rabszolgaságba lehet beszorulni. Ez a második fázis, ez szerint az ótestamentumi modell szerint. És jön a harmadik fázis. Azt olvastuk, hogy kiáltottunk. Nyomorúságunkban kiáltottunk a mi Istenünkhöz. Na, itt van a nagy forduló pont, testvéreim. Sokaknak az élete elakad a második fázisnál már. Bolyongás, utána beszorulnak egy élethelyzetbe, és már a kiáltáshoz nem jutnak el. Pedig állítom, testvéreim, hogy nem az az emberek igazi problémája, hogy nem tudnak megbirkózni a helyzetükkel. Az az igazi probléma, hogy nem tudnak kiáltani a nehéz helyzetben. Én sem tudok megbirkózni az én életemnek a helyzeteivel. Én is csak kiáltani tudok, és kapok szabadító erőt. Nincs ember, aki meg tudna birkózni önmagában, saját erejével, azokban a szorultságokból, amikbe beleszorul az életbe. Tehát nem az a probléma, hogy az emberek nem tudnak megbirkózni az ügyeikkel, azért nem tudnak kiáltani. És ezt itt mondom most nyájunknak, testvéreim. Megismétlem azt, amit már százszor is elmondottam már, de még százszor érdemes elmondani, hogy egészséges emberi életet csak emberen túli erők segítségével lehet élni. Ez nekem alapmondatom, és ezt mindig újra el kell mondani. Egészséges emberi életet csak emberen túli erők segítségével lehet élni. Egyiptomból csak úgy lehet szabadulni, hogy kiálltok. És akkor jön Mózes. Kiálltok, és akkor jön a szabadító. Na most ezt a szabadítót Indiában úgy nevezik, hogy guru, aki az én emberré válásom útján megmutatja az utat. A zsidók úgy nevezik, hogy Mózes. Mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus. Nem becsüljük rá a többieket, de boldogok vagyunk, hogy mi a kiváltságosak közé tartozunk, akik így kiálthatunk, hogy Jézus, könyörű rajtam, Dávidnak fia, Jézus Istennek fia. Na de testvérek, ezt értsük meg, hogy ebben a mozgás modellben ez egy rendkívül fontos fázis. Kiáltani nem bírom tovább, nem tudok szabadulni, nem tudom megoldani a dolgot. Nekem egyik legkedvesebb újszövetségi történetem az, ami a Lukács 5-ben van. Jézus bekéreckedik Simonnak, a halásznak a ladikjába, és onnét tanítja a parton összesereglett sokaságot. Aztán, amikor befejezik, azt mondja, na most menjünk beljebb, és dobjátok ki a hálókat fogásra. És akkor azt mondja neki Péter, hogy Uram, egész éjjel fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. Azonnal így folytatja, hogy de mindazonáltal a te szabadra kivetem a hálót. Ez a mindazonáltal a te szabadra még egy kísérletet teszek. Ez testvérem a kereszténységnek a nagy titka, az életnek a forduló pontja. A te szavadra megpróbál. Na itt van a, mondom, a szabadulás modellnek, az emberré válás modellnek a döntő fázisa. Kóborlás, utána beszorulás, lépni rabszolgaságba, és kiáltani. Kiáltani. Mondom, aki ezt még nem próbálta, a jelenlévőknek is, hogy tessék, próbáld meg ezt. Kiáltani, hogy Jézus, Jézus, vigasztalj meg, mert nem találok vigasztalást. Jézus, gyógyíts meg, mert nincs orvosság a betegségemre. Jézus, bocsáss meg, mert én nem tudok magamnak megbocsátani. Olyasmit követtem el. Jézus, segíts! Kiáltottunk. És akkor jött a szabadító. És a következő fázis ebben az emberré válási modellben az, amit így olvasunk, hogy szabadság, pusztai vándorlás. Igen, különös szabadság, mert ott a szabadságban visszaemlékeztek, hogy azért abban az egyiptomi szomorúságban volt a kusos fazekak, azért talán nem is volt az olyan rossz. A szabadság nagyon kockázatos, nagyon bonyolult dolog, testvéreim. Akit Jézus Krisztus megszabadít, annak bizony van puszta élménye. És olyan gyönyörű ez a ige, mert a puszta élményhez oda írja ezt is, hogy kivezetett minket Isten, és jelek és csodák között vezetett. A Jézus Krisztusban nyerhető új életre ez a kettősség jellemző, hogy pusztaság, nélkülözés, éhség, szomjúság és jelek és csodák. Egy egészen különös, csodálatos út. Zarándok út. Testvérek, menjünk bátran. Hamar beszáll az ég. A földi életet a keresztények mindig ilyen zarándok útnak tekintették. Jézus Krisztus kiszabadít Egyiptomból és elindít a pusztában. A pusztában indít el. De a pusztában van az a hely, ahol az isteni jeleket és csodákat átélhetjük. A pusztában van az a hely, ahol az emberlésznek a nagy paradoxonjai átélhetjük, hogy amióta szabadságban élek, azóta veszem észre, hogy hányféle megkötöttség van rajtam. És mind a kettő igaz. Szabad lettem, és épp a szabad mozgás közben élem át, hogy mennyi minden kötöz meg engem. Miközben világosságra jutottam, és most már sok mindent látok, most kezdem érteni, hogy milyen sötétségben járok én. Hogy az életnek mennyi minden titkát nem éltem. Világosság kell ahhoz, hogy lássam, hogy milyen sötétségben élek. És amióta az Isten szeretetét átéltem, azóta itt tudom azt, hogy mennyire nincs én bennem szeretet. Hát ilyen furcsa, paradox helyzet ez a pusztai vándorlás, és ez a következő szakasza az emberré válásnak. És utána jön az utolsó szakasz, amit úgy mondít, hogy tejjel, mézzel folyó földre vezetett be minket az Isten. Ez egyrészt ígéretszerűen előttünk van, de ízelítőket már kapunk belőle. Pál apostol azt mondja, hogy a Szentlélek, a Szentlélek ajándékai, tulajdonképpen előleg abból, ami majd teljességében osztályrészünké lesz, ízelítő záloga a teljességnek. Tehát ez a tejjel, mézzel folyó föld. Na testvéreim, ezt a modellt mondom el még egyszer is, és egyik része, gondoljátok, melyikre a hangsúlyt teszem. Tehát bolyongó arámi volt az ősöm, céltalan bolyongás, aztán beszorulás, egy élethelyzet, amiből nem tudok kivackolódni. Kiáltok, és akkor kivezet a szabadító, de a pusztába vezet, ahol küzdelmek vannak, és ahol csodák vannak, és aztán majd bevezet az ígéret földjére. Még egyszer hangsúlyt teszek erre, kiáltani. Itt van a fordulópont. És azt kérem a testvéreimtől, hogy gyakoroljuk magunkat ebben, hogy kiáltani. Nem kell feltétlenül hangosan, de talán még az se állt, hogyha valaki csöndben egy éjszakai csöndességben föl kiált valóság, hogy Jézus, könyörülj rajtam, mert nem tudok kiszabadulni ebből a helyzetből. Pedig van szabadulás, hirdetem nektek testvéreim, van szabadulás.